Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a mai napra rendelt ige hirdetési alapigét, ahogyan megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében, a 42. verstől a következőképpen. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Amen. Szeretett testvérek, egy újrakezdésnek vagyunk a tanúi itt a Biblia lapjain, a Biblia szavai szerint. Egy olyan újrakezdésnek, ami elképzelhetetlen volt mindazoknak, akik ezt a néhány sort is továbbadták Lukácsnak, hogy majd jegyezze le, milyen volt apostolnak lenni, milyen volt Jézus tanítványnak lenni, azok után, az események után, ami velük ott a nagy héten, nagy pénteken és az azt követő hetekben történt. Újrakezdés, mert a pünkösdi alkalom, az első pünkösdi igehirdetés volt az első nyilvános szolgálat, amikor valaki kimerészkedett közülük az utcára, és ott elkezdett beszélni mindarról, amit átéltek, ami történt. Újrakezdés, mert arról olvasunk, hogy addig az apostolok, a tanítványok, akik Jézust ismerték, bezárkózva éltek, mondjuk így, hogy önkéntes karanténban, hiszen úgy gondolták, hogy jobb, ha meghúzzák magukat, veszélyes Jézust ismerni, Jézusra emlékezni, Jézusról bármit is tudni, és szépen visszahúzódtak. Ha muszáj volt kimenniük, az ember el tudja képzelni, nekünk viszonylag iparilag oldották meg ezt a problémát, hogy maszkot tudjunk ölteni, és lehetőleg ne lehessen minket fölismerni az utcán az arcunkról, vagy hogyha találkozunk egymással, de ők is így képzelem, hogyha nagyon muszáj volt kimenni, akkor ezt tették, hogy takarták magukat, ahogy csak lehet, senki meg ne ismerje őket. És aztán egyszer csak pünkösd azt az élményt, azt a lehetőséget adja nekik vissza, hogy itt most megváltozik valami, hogy újra mernek a közösségbe járni, újra kimernek lépni az utcára, újra megmerik magukat mutatni. És ez egy kicsit több annál, mint hogy egyszerűen levesszük a maszkot, és egyszerűen azt mondjuk, hogy most veszünk az utcán már legalábbis, hogyha beltéren nem is egy mély levegőt, és azt mondjuk, hogy na végre erre vártunk, mert magunkat föltárni, magunkat újra a közösségben elhelyezni, magunkat újra a többiekkel megismertetni, azért az egy mélyebb és nehezebb feladat. Nem csak azért, mert féltek a következményektől, nem csak azért, mert Jézus nevének a bélyegét hordozták magukon, és ha pehjük volt, akkor bárki fölismerhette volna őket a besúgók közül az utcán, és akkor aztán tényleg ott a baj, és nyakukon az őrség, a városőrség, hanem van egy mélyebb trauma ennél. Hetekig azért rejtőznek, nem csak a közvélemény elől, nem csak az ismeretlenek elől, talán még önmaguk elől is, mert nem tudják elképzelni, hogy hogyan lehet majd folytatni az életet Jézus nélkül. Anélkül, hogy ott van a körükben, hogy a mindennapjaikat megoldja. És ezen még érdekes módon az sem változtatott, hogy néhányan közülük a legszűkebb mag is újra és újra találkozhatott a föltámadott Jézussal. Mert az már nem ugyanaz. Az már valami más. Az már nem egészen ugyanaz, ami 3 évig volt egy életközösségben, egy olyan helyen, ahol mindig közös volt az étkezés, ahol együtt fogadták be őket, ahol együtt vándoroltak, ahol mindent meg lehetett útközben beszélni, és ahol Jézus körül egyszerűen megoldódtak a problémák. Van egy olyan törés az életükben, ami mély bizonytalansággal tölti el őket, hogyan lehet Jézus nélkül, enélkül a természetes jelenlét nélkül folytatni az életet. Mert nem az a legnagyobb megpróbáltatás, hogy összeszedjem a bátorságomat, és kilépjek az ismeretlen emberek közé, és aztán tényleg esetleg veszélybe kerüljek. Milyen megrázó dolog különben, hogy a nagyvilágban üldözött keresztény testvéreink is, akár az arab világban, azért mégiscsak ott meg a kommunista országokban a legnagyobb az üldözés még ma is, amikor ővelük riportot készítenek, soha nem azt halljuk, hogy mi nem vagyunk hajlandók, vagy nem merünk kilépni, mert bármikor nyakon csíphetnek bennünket, és akkor aztán tényleg itt a baj, akkor az életünket veszíthetjük. Sokkal mélyebbek azok a kérdések, ami belül zajlik le bennünk. Mert ez belül dől el, hogy van-e még miért kimenni az utcára, van-e még miért keresni a többieket, van-e még miért megfogni a többiek kezét, együtt imádkozni, együtt élni, együtt étkezni, együtt vándorolni, együtt vállalni feladatokat. Van-e még miért? Vagy tényleg minden megkérdőjeleződött az elmúlt események miatt? És azt gondolom, hogy bennünk is van valami hasonló. Gyülekezetekben, keresztény emberekben, emberi közösségekben, családi közösségekben, ezután a nagy-nagy, több mint egy éves cezúra után. Van-e még miért újrakezdeni? Vagy tényleg minden megkérdőjeleződött? Vagy tényleg annyit romlott a helyzet? Vagy tényleg annyira azt tapasztaltuk meg, hogy bár arra számítottunk legtöbben, hogy az emberek megállnak, elgondolkodnak, jobbá lesznek, aztán, hogy szépen lassan tér vissza az élet, ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk. Mindenki abban éli ki magát, hogy hogy tudja kitölteni a lehető legnagyobb teret, amikor visszakapja maga szabadságát. Én pesszimista ember vagyok, be kell, hogy valljam, a lelkészi tapasztalat is erre ösztönöz engem, erre tanított engem. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 1,5 év rengeteg rossz szándékú embernek adott alkalmat arra, hogy a nehéz helyzetbe kerülteket most még nehezebb helyzetbe tegye. Majd fogunk látni olyat a világban, hogy a nagy rablók még nagyobb rablókká lettek, hogy a kicsik minden vagyonkáját besöpörjék, és nagyon sok hasonló dolgot, amit még csak sejtünk, de majd hamarosan nyilvánvalóvá válik, nagy szinten, kicsi szinten, nem biztos, hogy könnyebb lesz az élet. És akkor itt vannak előttünk ezek az apostolok, itt vannak ezek a tanítványok, akik bármi történt is előtte újra kézbe veszik az életüket, és azt mondják, hogy újra merünk élni. Hogy mi nem adjuk föl, és újra merjük egymást keresni. Hogy mi ugyanúgy összetartozunk, mint annak előtte. Hogy mi tudjuk egymást erősíteni. Hogy nekünk van mit megosztani egymással, és ez a csodálatos történet, amit olvastunk, az egy terített asztalról szól szinte, most lelki meg közösségi értelemben, ahogy újra nyílik minden, olyan emberek, akik szorongtak és rettegtek, és úgy érezték, hogy most nincs erőnk innen megtalálni a továbbvezető utat, egyszer csak egymásra gondolnak, a szegénynek átadják a vagyonukból azt, amire szüksége lehet, közös étkezéseken, ez egy különleges dolog, a nagy pogány ünnepeken is szokás volt ilyen nagy étkezéseket tartani, ez egy ilyen népjóléti intézkedés is volt, hogy egy Dionüziosz ünnepen vagy máskor az asztalokat meg kellett teríteni, és a gazdagok állták a számlát. És akkor hirtelen volt egy ilyen szegények napja, egy ilyen gondoskodás napja, de a gyülekezet ezt megpróbálta naponta megtenni, nem csak az úrvacsorai lelki közösségben, hanem az asztal közösségben is, és úgy, hogy ott nem lehetett eljátszani ezeket a nagyúri lakomákat, amiket azért mi is látunk időnként magunk körül, szép nagy táblákkal, hogy ki mit szponzorált, meg ki kiről gondoskodott valójában, hanem volt egy ilyen nagyon komoly rendszabály, Pál apostol erről rengeteget ír, hogy nem mehetsz oda tüntetni a gazdagságoddal. Nem arról van szó, hogy megteríted a magad és a családod asztalát, aztán a többieknek is juttatsz belőle valamit látványosan, hanem arról van szó, hogy ne vegyék észre, hogy te bármiben is kilógsz közülük. Ilyen gyülekezeti alkalmakról van szó, hát nem gazdagság ez, hát nem arról szól, hogy emberek visszanyernek az életből valamit, hogy tudunk egymásért tenni valamit, hogy mi tényleg összetartozunk. Vajon tényleg ennyi lenne csak a titok, hogy ezek az emberek bátorságra kapnak? Hogy tényleg ez az egyház csodája, hogy fölbátorítjuk egymást, és aztán tényleg egy kicsit mindenkinek könnyebb? Emögött, az egész mögött azért van egy óriási fordulat, és van egy óriási lelki élmény, egy lelki áttörés. Néhány verssel előtte jól ismerjük Péter pünkösdi prédikációját, az első nagy keresztény nyilvános igehirdetést, ami azzal az igeverssel ér véget, ezekkel a szavakkal ér véget. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. És itt történik a fordulat, amikor ezt meghallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, testvérek, férfiak. Mert a változás valójában így történik meg, hogy belül történik valami. Hogy a külső fordulat, amit szeretnénk a gyülekezetünkben is, az emberi közösségeinkben is, Magyarországon is, talán a világ sokféle lehetősége között is látni, hogy most tényleg megnyílnak a közösségi teraszok. De tényleg úgy, hogy most egy kicsit szélesebb értelemben, hogy visszatér az élet közénk. Hogy sok minden a helyére kerül, sok minden elrendeződhet. Azt nagyon jól tudjuk, hogy nem a gyülekezet préseli ki magából, hanem egy mélységes, mély, belső, szíven ütött élmény áll mögötte. Az az élmény, hogyha más formában, de nekünk akkor is van Jézusunk. Az az élmény, ami nem egyszerűen valami Jézus rajongói körnek a megalakulását jelenti, hiszen az egyház persze Jézus rajongói kör is jó esetben, hiszen különben miért vagyunk együtt, de hogy annál mélyebben is megérti ezt, és sokkal szélesebben is át tudja élni, mert Jézus számunkra azt jelenti, hogy az Isten gondol velünk. Még akkor is, ha meghalt nagypénteken, föltámadt húsvétkor, még akkor is, hogyha nem úgy van velünk többé, mint korábban, de Jézus kitörölhetetlenül azt az üzenetet jelenti a világnak, amit az oltár előtt az evangéliumból olvastunk, úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta érte egy szülött fiát, azért, hogy jeladás legyen, hogy bátorság legyen. Hogy aki hisz ő benne, aki reménykedik ő benne, aki reményt keres magának az életben, az ne veszítse el az életet. Az megtalálja az életet. Az megtalálja az életet a maga teljesebb összefüggésében. Hogy az Isten emögött elkötelezett. És így leszünk mi ennek az üzenetnek, ennek a hatalmas kereső üzenetnek ma is a részesei. Hogy valójában amikor jó esetben rajtunk is ezt látják, hogy összetartó közösség vagyunk, összetartó gyülekezet vagyunk, összetartó család lehetünk, összetartó emberek lehetünk, emberszeretőek lehetünk, sokak számára kedvesek, reméljük, hogy azért velünk is előfordul, hogy időnként úgy gondolnak ránk, hogy szerette, kedvelte őket az egész nép, hát hogyha mi azért ennyire népszerűek nem is vagyunk, de azért a környezetünkben csak akadnak néhányan, akik észreveszik rajtunk, hogy kedvelni is lehet bennünket valamiért, szeretni is lehet bennünket valamiért, de végső soron a nagy üzenet még ezen keresztül is az, hogy az apró szeretetek egy nagy szeretetről beszélnek. Hogy az Isten elkötelezett amellett, hogy az ő szeretetéből újra épüljön a reménytelenek élete és a reménytelenek közössége. Ez valójában a pünkösdi átütő fordulatnak a titka. Ez a pünkösdi gyülekezet titka, hogy mindig vissza lehet térni a személyes érintettség mélységéig. Amikor konfirmáció van a gyülekezetben, mint tegnap. Amikor próbáljuk az alkalmakat újraindítani majd. Amikor az elmúlt években nagyon-nagyon sok alkalmat találtunk, kerítettünk, szerveztünk arra, hogy egymással találkozzunk. Valójában azt az egy szót kerülgettük, ami az egyháznak a titka, az elköteleződés. És nem, ez nem egy parancsra, ez nem törvény, ez nem valami olyan, amit elő lehet írni, vagy eljön az életkor, beíratnak minket egy tanfolyamra, és akkor, amikor meg lesz a papír, akkor már másképp állunk a közösség sorai között is. Hanem erről a személyes érintettségről szól. Egy jó illatú, egy jó hangulatú, egy jó kisugárzású közösség jön létre, mert rámeri hagyni az életét arra, hogy bármi történt is eddig, az Istennek gondja van rám. Sokan próbálunk erről beszélni, de ebben a történetben ott van az a Jézus, aki azt mondja, hogy ha kétséged lenne, akkor nézz oda, mit ér meg az Istennek az, hogy megkeressen téged. Mit ér az Istennek az, hogy a bizalmát kifejezze feléd felém. Péternek, Jánosnak, Jakabnak és a többieknek valójában ez fordította meg az életét. Hogy Isten bízott bennük annyira, hogy a folytatást velük együtt akarta megélni. És ez az a lefegyverző titok, amit 2000 éve nem kerülgetünk, hanem hirdetünk, de mégiscsak kerülgetünk, hogy az Isten felénk megnyilvánuló bizalma, szeretete az, amit nem tudunk hova tenni, csak beengedni, mert nagyobb nálunk, mert több az erőtlenségünknél, mert kifogyhatatlan erőforrás, mert nem unt bele, mert nem fárad el, mert nem némul el, mert gondoskodik róla, hogy ez újra megszólaljon. És igen, vállaljuk azt, hogy mi ebből az erőből, ha kell, gátlástalanul élve, mert rászorulunk, mert nagyon-nagyon kell, mert nincs más ilyen erőforrásunk, most is el fogunk indulni. Most is újra fogjuk kezdeni. Egyszerűen azért, mert így van rendjén. Mert így írta meg felülünk az Isten. Mert ez van a tervében. Hogy mi induljunk, menjünk és megérkezzünk. Megérkezzünk oda, hova az életben kell, és megérkezzünk majd oda, ahova csak ő tud átsegíteni. Ezt úgy írja Lukács ebben az igében, hogy gyarapodott a gyülekezet naponta az üdvözülők számában. Ez a távlat, ez a reménység. És most én azzal szeretném ezt a mai igehirdetést lezárni, hogy nyilván szedjük össze magunkat, meg szervezzük meg magunkat, meg tegyük bele, amit bele tudunk tenni. De azért valójában arra számítsunk, aki ezt még többel meg tudja támogatni. Akinek akkor is van ereje, amikor nekünk nincs. Akinek akkor is van tovább vezető útja, amikor mi azt nem látjuk. Aki akkor is ott lesz az élet távlatával, hogyha nekünk akár a magunk, akár a mások életét, földi életét el kell engedni. Ez az a titok, amiért nem csak az akkori nép szereti az apostolokat, hanem mi is, hogy megmerték ezt tenni, és miénk ugyanez a hívás. Segítsen bennünket az Isten arra a gyermeki bizalomra, amivel mi is ilyen karanténból, megismerhetetlenségből és félelmekből kilépő apostolok lehetünk. Ámen. Urunk Jézusunk, valódi erőre van szükség. Valódi erőre. Sokszor játszik velünk a saját erőnk, a hasonulás ereje, a másokkal való együttmenetelés ereje, aztán akkor, amikor beleütközünk abba, amit nem tudunk megoldani, amit nem tudunk átlépni, amit nem tudunk átvergődni, akkor a kétségbeesés foglalja el az erőhelyét. Urunk, Te az igében a Szent Lelket, akit elküldtél hozzánk, hogy erőnk legyen, valóban erőnek nevezed. Valami olyan erőforrásnak, amit az ember nem erőszakkal, nem igényléssel, nem pénzzel, nem hatalommal, nem kapcsolatokkal érhet el, hanem fájdalmakon átvezető élettapasztalattal. Alázatot ajándékozó kudarcokkal, fájdalomhoz vezető bűnökkel, szabadulás után kiáltó személyes összeomlásokkal. És ez nekünk nehéz. És Te tudod, hogy ez nekünk nehéz. És mégis ebben van az az erő, ami nagyobb mindennél. Kérünk Téged, segíts az életünkben megragadni ezt az erőt, amely fölnyitja számunkra az élet nagy távlatait. Amen.